hogyha úgy érezzük, hogy fokozottan feszültek vagyunk, hogyha úgy érezzük, hogy nehezen tudunk elaludni, hogyha esetleg úgy érezzük, hogy gyakran van ilyen furcsa szívdobogás érzet, abban az esetben ez a pont egy jó kiegészítő otthoni kezelési módszer lehet, természetesen továbbra is fenntartva azt, hogy minden panasznak minden panaszra a szakemberhez kell fordulni, mindent alaposan ki kell vizsgálni. Tehát ezt a pontot pedig úgy tudjuk masszírozni, hogyha kitapintottuk már egyszer ezt a borsócsontot, és onnan lecsúsztunk ide ebbe a bemélyedésbe, ami a csukló redőnél van, akkor ezt nyomjuk, körkörösen dagasztjuk, majd fölengedjük, megint nyomjuk, körkörösen dagasztjuk 10-15 másodpercen keresztül, hogy érezzük azt a szétterjedő sajgás zsibbadást, majd felengedjük, és ezt így csináljuk néhány percen keresztül, és ezt naponta többször ismételjük, és egy hét vagy 10 nap számít egy kúrának, és akkor ezeket a kúrákat is lehet így ismételni. Tehát ez talán a legfontosabb pont. Gyakran szokták tőlem kérdezni, hogyha valaki mondjuk nyugtalan, vagy nem jól alszik, akkor milyen nyugtató pontok vannak a kínai orvoslásban, az akupunktúrában, és ez az egyik nagyon fontos, én úgynevezett nyugtató pont, ez a semmen nevű pont. Úgyhogy ezt érdemes olyan értelemben fölvenni a repertoárban, hogy az emberek nagy része tart otthon lázcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszert. Ilyen értelemben néhány alapvető fontos pontnak az alkalmazását el lehet sajátítani, és akkor az otthon használt gyógyszerekhez hasonlóan, esetleg azok mellett lehet használni őket. És akkor talán még egy pontot lehetne megemlíteni. Itt megy tovább a csatorna a tenyérre, és a tenyéren van a következő pont. Ez iszonylag érzékeny, ezt tennél fogva, ezt így akupunktúrában ritkában is szúrjuk, mert fokozottan érzékeny pont, tehát ennek talán a kézzel való manipuláció még jelentősebb. Ugye a tenyerünkben vannak ilyen hosszúkás csontok, ezek az úgynevezett kézközép csontok, és mindegyik ujjunkhoz megy egy-egy a tenyérben, és a kis ujjhoz kapcsolódik az ötödik kézközép csont, és a gyűrűs ujjhoz kapcsolódik a negyedik kézközép csont. És ez a pont, amiről most szó van, ez a Shaofu nevű pont, kis palota, vagy kis ház, vagy a névre ilyen módon lehet lefordítani esetleg a nevét. Ez itt van, e között a kettő kézközépcsont között, a negyedik meg az ötödik között. Hogyha elkezdjük behajlítani az ujjainkat, meg nagyon, nagyon enyhén a tenyerünket, akkor itt kereszt irányban megjelenik egy bazi nagy redő. És pont ott van, ahol ez a redő keresztezi a kézközépcsontokat. Vagy még egyszerűbb, hogyha ökölbe hajlítjuk az ujjainkat, ahova a kis ujj hegye érni fog. Ott van a pont. Az ökölbe hajlított ujjaknál a kis ujj vége ér, ott van a pont. És akkor ezt is lehet nyomni, dagasztani, ezt is szívdobogás, mellkasi fájdalom esetén, nyugtalanság esetén szokás használni, vagy például akkor is szokás használni ezt a pontot, amikor lázas megbetegedésekben alvászavarok lépnek föl, nyugtalanság, tehát hogyha esetleg otthon ilyen helyzetben vagyunk, már alkalmazzuk az összes modern orvostudomány által javasolt lázcsillapító tüneteket enyhítő módszert, akkor ezt is hozzá lehet venni, hogyha valaki valamilyen betegség miatt lázas, rosszul alszik, nyugtalanabb, akkor lehet ennek a pontnak az akupresszúrájához folyamodni egyfajta otthoni kiegészítő módszerként. Alapvetően ezeket a pontokat szerettem volna ma kiemelni.
Ez azért is nagyon fontos, mert ugye egyre többen kínlódnak azzal, hogy nehezen alszanak el, rosszul alszanak, nem tudnak a sok stressz miatt egy kicsit kilazítani, és ezek a pontok gyakorlatilag anélkül, hogy különféle vegyszereket, haltatókat szednénk, egy kicsikét helyre tudják állítani a belső egyensúlyt, hogyha jól értem, illetve segítik az elalvást is.
Igen, hát ugye ami az alvászavarokat illeti, először is, hogyha valaki húzamosabb ideig elhúzódó alvászavarral küszködik, akkor azt ki kell vizsgálni, hogy miért van. Azon kívül pedig, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre az alvás minőség javításában, illetve az alvászavarok enyhítésében, akkor a gyógyszereknek a legutolsó helyen kéne lenniük, nagyon gyakran, hogyha egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember feszültebb, különböző életéhez köthető dolgokból fakadóan, akkor a több testmozgás ajánlott, ugye? Tehát egy első körben mindenképpen az embernek az élet vitelét kell rendbehoznia, vagy harmonizálnia. Ugye a Sárga Császár könyvében, Sárga Császár könyvének a legelején arról is van szó, hogy azok a régi bölcsek, akik réges-régen 100 évig is éltek, azok mindenféle módszerrel alkalmazkodtak, tehát a természet rendjéhez. És ezek közül az egyik, az ugye az, hogyha az ember fokozott feszültségnek van kitéve, akkor ezt nagyon gyakran megfelelő ütemezett testmozgással le tudja vezetni, ki tudja adni magából, ezzel hozzájárul a jobb alváshoz. Tehát ideális esetben az, hogy valaki gyógyszereket szedjen alvászavar miatt, annak egy utolsó mencsvárnak kéne lennie, ami nagyon jó, hogy van, mert ha valakin tényleg semmi sem segít, és nem jól tud aludni, akkor ez egy jó dolog, hogyha ez a lehetőség is ott van, de lehetőleg ugye az életvitel megfelelő beállítása kéne, hogy a cél legyen. Nagyon gyakran van egy olyan csomó olyan tényező, amivel nem tudunk mit csinálni, az ott van, akármit csinálunk. Akkor jön az, hogy berakunk az életünkbe olyan dolgokat, amelyek segítenek ezt kiellensúlyozni, ilyen például a testmozgás, ilyen, hogy valamilyen hobbi, amit szeretünk csinálni, és akkor ezek ugye a különböző akupresszúrás módszereket is ide lehet venni, és végül, hogyha semmi sem segít, akkor meg egy jó dolog, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek átmeneti jelleggel segíteni tudnak, de hogy ezzel kapcsolatban mindig arra kell gondolni, hogy vajon mi okozhatja, és melyek azok a dolgok, amelyekkel ellensúlyozni tudjuk a negatív tényezőket.
Tehát akkor ezeket a pontokat érdemes újra megjegyezni, és találkozunk 2 hét múlva, akkor pedig megnézzük, hogy a vékony bélmeridián az hol fut a szervezetünkben, mely szerveket, illetve mely életterületeket érint. Köszönöm szépen dr. Oravec Márk hagyományos kínai orvosnak, hogy itt volt velünk, és természetesen, ahogy eddig is, mindig a kínai kötőjel medicina honlapon meg lehet találni a képet is, ami ehhez a meridiánhoz tartozik.
Igen, igen. A kínai kötőjel medicina.hu oldalon ezt el lehet olvasni, amit most mondtam, meg hozzá a képek is vannak, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és akkor 2 hét múlva a vékony bélcsatornával folytatjuk.
Köszönöm szépen!
Köszönöm, viszont hallásra!
117 perc.
Hát ha valaki egy remek mozit szeretne látni, és azt gondolom, hogy olyan nagy hiány van vígjátékokban, és igazi, klasszikus, elgondolkodtató, okos vígjátékot szeretne nézni, akkor az látogasson el az Uránia moziba, és bocsánat, és nézze meg a Bonjour Svájc című filmet, ez egy svájci-olasz vígjáték. Én nagyon régen láttam svájci filmet, nagyon régen láttam svájci vígjátékot, és azt gondolom, hogy ez a film, ez annyira abszurd, annyira életszagú, és annyira a hétköznapjainkról szól, hogy valószínűleg kötelezővé tenném, hogy mindenki nézze meg, ne vessen egy jót, és gondolkozzon. De hogy került ez a 2 évvel ezelőtti film Magyarországra? Hát erről fog most beszélgetni Óvári Gyulával, aki az Uránia Filmszínház ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm én is. Hogy került a látókörünkbe ez a film?
Hogy került a látókörükbe ez a film? Igen, mert hát biztos, hogy rengeteg filmet néz, de azért az ember nem tudja az egész merítést látni, de hát ez a film, ez szuper, hogy megérkezett hozzánk.
Az Urányi Nemzeti Filmszínház már néhány év óta, 3 év óta foglalkozik forgalmazással, de hát nekünk nincs arra a pénzünk még jelen pillanatban, mert kis forgalmazók vagyunk. Fő tevékenységünk az üzemeltetés, tehát nincs nekünk arra keretünk, hogy fesztiválokra utazgassunk, viszont rengeteg filmnapokat tartunk, nemzetiségi filmnapokat, és hát a frankofon filmnapokon, ami tavasszal volt az Urániában, fedeztük fel ezt a filmet. Tehát itt kétszer is játszottuk, mindkétszer teltház volt, nálunk a teltház a nagy teremben azt jelenti, hogy 425 ember mulat egy jó filmen, hogyha jó filmet lát, mert pedig ez a film ez szenzációs volt. Tehát engem itt a frankofon filmnapokon, amikor láttam ezt a filmet, rögtön megragadott, és beszéltem a kollégákkal, hogy ezt a filmet ezt meg kellene szerezni. Némiképp a svájci követség is segített nekünk ebben, hogy hozzájussunk a filmhez, úgyhogy megvásároltuk magyarországi forgalmazással. És itt hagyj egészítsem ki, nem csak a mi mozinkban, az Uránia Nemzeti Filmszínházban fogjuk játszani a filmet, hanem országos terjesztése természetesen. Azt hiszem, a csütörtökön épp a mai naptól indul, több helyen itt Budapesten is és vidéken is.
Gondolom, hogy amikor itt kiválogatják a filmeket, mondta, hogy azért az nem egyszerű dolog, hiszen azért egy kis forgalmazónak sokkal jobban meg kell válogatnia. Egy olyan nagy terem, mint az Uránia, az elvárja azt, hogy meg is töltsék ahhoz, hogy ez rentábilis legyen. Azonban az Urániának van egy nimbusza is, van egy múltja is, hogy ott azért olyan filmeket lehet látni, olyan a válogatás, ami a művészfilmek, illetve a populáris filmek között egyensúlyozik, tehát hogy gyakorlatilag mindig értéket szeretne képviselni. Azért ez nem annyira egyszerű manapság.
Ez tényleg nem egyszerű, de hogy visszatérjek egy pillanatra forgalmazásra, mi alapvetően azt határoztuk el 3 évvel ezelőtt, hogy magyar filmeket fogunk forgalmazni. Van természetesen ennek egy olyan megfontolása is, hogy az NFI az utóbbi években, most már jó pár éve természetesen, 2010-es évek közepétől bevezette a filmterjesztési támogatást. Kifejezetten magyar filmekre, úgyhogy ez megkönnyíti még az ilyen kis forgalmazónak is a dolgát, mint az Uránia film, mert ilyen film alatt futtatjuk a saját filmjeinket. Úgyhogy magyar filmek esetében természetesen jutunk támogatáshoz, mindig attól függően, hogy milyen kaliberű az a film, mennyit érdemes rá költeni, mekkora közönséget próbálunk megcélozni. Külföldi film esetében viszont nekünk még nincs különösebben külföldi kapcsolatunk, ahonnan támogatást tudnánk szerezni, hogy európai filmet behozunk. Éppen ezért csak egy ilyen kis minimális támogatásra számíthatunk a Nemzeti Kulturális Alaptól. Ez ilyen néhány százezer forintos támogatás, tehát valójában mi most kockáztatunk. Tehát a saját forrásainkra támaszkodva próbáljuk ezt a filmet eljutatni minél több emberhez, és hát mivel, ahogy a felvezetőjében is mondta, ez egy szórakoztató film. Amellett természetesen, hogyha kijövünk a filmről, el is tudunk gondolkozni bizonyos dolgokon, de alapjában véve ez egy szórakoztató film. Tehát amikor én itt láttam a frankofon filmnapok alkalmával, akkor a közönség végig élvezte. Ez ragadott meg engem, és ez indított el abba az irányba, hogy ezt a filmet ezt sokakhoz el kellene juttatni, és ezért vágtunk bele abba, hogy gyakorlatilag saját erőből megpróbáljuk felépíteni ezt a filmet, úgyhogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is eljusson nagyon sok helyre a moziba.
Ugye az olasz filmnek van egy nimbusza az olasz vígjátékoknak, de a svájci filmeket nem nagyon ismerjük. Egy-két svájci film jön be, tehát igazából ilyen vájt szeműnek kell, vagy vájt fülűnek kell lenni ahhoz, hogy jól ismerje valaki a svájci filmeket. Remek a színészgárda ebben a filmben. Gyakorlatilag én senkit nem ismertem, valószínűleg az én hibám, de én senkit nem ismertem a színészek közül, de azért ez kicsit nehezíti egyébként a forgalmazást, mert ugye van egy húzónév, vagy valami olyan húzó szempont, amivel lehet marketingelni a filmet, akkor az úgy egyszerűbb. Itt viszont van egy zseniális film, na és akkor hol fogjuk meg, hogy ezt a nézőknek elmondjuk, hogy hát ez szórakoztató. Vagy elhiszik, vagy nem hiszik el. De azért ez nem olyan egyszerű dolog, egy ilyen remek filmet ennyire kevés ismertséggel népszerűvé tenni.
Egyáltalán nem könnyű dolog, de hagyugorjak vissza néhány évet. Korábban én a Budapest filmnél voltam cégvezető, az a Budapest film, amelyiknek ugye 5 művészmozia van Budapesten, a művész, Puskin, stb., meg még a Kornél is hozzátartozik. Ott történt az, jó néhány évvel ezelőtt, hogy az olasz filmnapok keretében megláttunk egy filmet, amelyik a nyitófilm volt. Ez a Teljesen idegenek. Ezt senki nem vállalta fel. Egyetlen egy forgalmazó sem akarta, mozik sem akarták igazából bemutatni, és mi elkezdtük játszani. Ennek a filmnek 70 ezer nézője volt. Tehát a saját mozéinkban játszottuk, és egy év alatt 70 ezer nézőt csinált. Mi volt egy titka? Az, hogy jó időbe jött ki, november végén, december elején, amikor egyre többen járnak moziba, és tulajdonképpen különösen a karácsonyi időszakban, ott szinte amit adnak, azt meg is nézik. És hogyha jó a film, és sokan látják a kezdetben, akkor annak elterjed a híre. Tehát a szájhagyomány, a szájpropaganda az nagyon működött. Na itt is nagyon bízunk abban, hogy mivel nincs nagyon sok pénzünk arra, hogy óriási nagy kampányt folytassunk a film körül, de az ilyen lehetőségeket is, mint ön megkeresett, ezt kihasználjuk, minden ilyen kis alkalmat is kihasználunk arra, hogy eljutassuk a hírét. És abban reménykedek, abban reménykedünk, hogy az első 2 hétben, 3 hétben megnézik annyian, és tetszik annyi embernek, hogy elmondják a szomszédnak, elmondják az ismerőseiknek, a munkahelyeken is elmondják, felhívják a filmre a figyelmet. Tehát a szájpropaganda az rendkívül módon tud működni. Egyébként nem csak az ilyen kis filmeknél, illetve olyan forgalmazók esetében, akiknek nincsen nagy büdzséjük a kampányok megszervezésére, hanem ez a nagy amerikai filmeknél is működik. Tehát vagy 2 hét alatt megbukik, vagy pedig 2 hét, 3 hét után is működik, mert a közönség megszerette. Tehát mi abba bízunk most, hogy ezt a nézők erre a híre, amit mi tudunk kelteni, be fognak jönni, és terjesztik a hírét.
Hát úgy legyen. Ugye mondta, hogy különféle fesztiválokat szerveznek, mert ugye itt most az Uránia Filmszínházról beszélünk, ami egy intézmény, tehát nem arról van szó, hogy van egy moziterem, és akkor ott moziként működik, hanem...
4 moziterem.
Most
négy
moziterem. Pont ezt akartam mondani, itt most már 4 moziterem van, hihetetlenül szépek ezek a kis termek, egészen más filmeket lehet vetíteni, tehát, hogy sokkal szélesebb réteget tudnak megszólítani, illetve hát szerintem, ami nagyon fontos, vagy lehet, hogy nekem az egyik kedvencem, de az, hogy operákat lehet nézni felvételről az Urániába, tehát olyan helyre jutunk el, én imádom az operát, tehát, hogy olyan helyre lehet eljutni, ahova az ember nem jut a Milánói Szkálába el biztosan. Vagy legalábbis kevesen Magyarországról.
Hát mi arra adunk lehetőséget az opera közvetítéseinkkel, hogy New Yorkba jussanak el, a Metropolitan Operába. Ezek az opera közvetítések, ezek élő közvetítések. Viszont annyira sikeresek, hogy szinte mindegyiket van, persze egy-két kivétel, amelyiket nem, de jogunk van arra, hogy felvételről megismételhessük a közvetítést, és meg is szoktuk ismételni. És vannak nagyon sikeres előadásaink. Mondtam az előbb, hogy svájci filmet is tehát háznézte meg, hát itt opera közvetítésekre is eljön több mint 400 ember, sőt az ismétlésekre is el szokott jönni 400 ember. Ez tavaly például azt jelentette, hogy az opera közvetítéseinket ismétlésekkel együtt 5,5 ezer ember nézte meg. Ez jelentős szám 9 opera esetében. 9 operát 5500 ember megnézett. Ez kimondottan jó szám, figyelembe véve úgy, hogy nem csak az Uránia Nemzeti Filmszínházban láthatják ezeket az operákat, hanem a MÜPÁ-ban is, a Művészetek Palotája is élő közvetítéseket, illetve felvételeket ad. Hát annak viszont ugye az a arculata, specialitása, hogy zeneműveket játszunk. Mi azért mégiscsak filmeket játszunk, és így sikerül nekünk ilyen magas számot elérni. Tehát egy ilyen komoly betétással, művészeti intézménnyel szállunk versenybe, amikor ezeket az opera közvetítésnek a jogait megvásároljuk, és a közönség elé tárjuk, és elég nagy sikerrel. Egyébként hagyj hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy mostanság már nem csak operákat közvetítünk, hanem színházi előadásokat is. Beindult ez a sorozatunk is. Ezek mind-mind olyan presztist adnak a Urániának, hogy tényleg most már el kell mondanom, vagy lehetséges azt mondanom, hogy most már tömegek keresik fel újból az Urániát. A Covid időszakában nem így volt, tehát fel kellett újból építeni az elmúlt 3-4 évben az Urániát, és most már közel 100 ezer fizető nézőnk van, ami azt hiszem szép szám egy olyan intézmény, olyan cég, olyan mozi esetében, amelyik nem blockbustereket játszik legfőképpen, hanem igen, a hangos művészeti filmes, illetve zenei termékekre hagyatkozik, és hát tudjuk, hogy azért ennek a közönségbázisa azért kisebb, mint a blockbustereké, a popcornos moziké. Ez nem popcornos mozi, ez másfajta jellegű mozi, de így is sikerül közel 100 ezer embert megszólítanunk évente.
Igen, ez annyira jó, hogy mondtam, mert ezt akartam mondani, hogy én azért szeretem az Urániát, egyrészt az egyik legszebb mozink szerintem, tehát hogy csodálatos, de hogy nincs popcorn. Azon kevés mozik közé tartozik, ahol nem rágcsálnak az ember fülébe, nem szürcsölgetik a kólát, tehát hogy rendesen lehet filmet nézni, és ez hát borzasztó ritka már Magyarországon, mert még néhány árt moziban is lehet popcornt kapni az én legnagyobb bánatomra, úgyhogy szerintem ez szuper, hogyha már csak azért is ajánlom, hogyha elmennek a Bonjour Svájcra például, akkor azt az Urániában nézzék meg, mert hogy nyugodtan tudnak filmet nézni, és aztán majd otthon lehet popcornozni, meg kólázni bárkinek, aki szeretne moziba menni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Olvári Gyulának, az Uránia Filmszínház ügyvezető igazgatójának, hogy itt volt, és én kívánok nagyon sok sikert ehhez a filmhez is, mert aki erre elmegy, egészen biztos fantasztikus élménnyel jön ki a moziból.
Én is azt hiszem, és nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.